Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki most itt a református templomunkban megjelent, és együtt lehetünk, és együtt örülhetünk, együtt magasztalhatjuk, és dicsőíthetjük Istent. Örülök annak, hogy együtt imádkozhatunk, és így szeretném Isten áldását kérni erre a ma estére, hogy Szent Lelk által valóban legyen itt közöttünk, és cselekedjen bennünk, aztán cselekedhessen majd általunk is, kint a városban, annak javára. Énekléssel kezdjük el az alkalmunkat, de azt szeretném előtte kérni, hogy foglaljuk el a helyünket nyugodtan, és maradjunk ülve az egész alkalom alatt. Majd az áldásra állunk fel a végén. Református énekeskönyveket helyeztünk el a székeken. Elnézést kérek azért, hogy annyit nem tudtunk oda tenni, hogy mindenki a kezébe vehessen egyet, úgyhogy már is lehet gyakorolni a testvéri szeretetet azzal, hogy oda tartjuk a mellettünk ülő kedves testvér mellé, és közösen együtt nézzük az énekeket, és így magasztaljuk a mi Urunkat, illetve kérjük azt, hogy tényleg legyen itt közöttünk. 165. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind a 6 verszakával. Így kezdődik ez az énekünk. Itt van Isten köztünk, gyertekül imádni, hódolattal elé állni. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Olyan jó, testvérek, az, amikor az ajándékok mögött, amelyeket a mi mindenható Urunktól olyan bőségesen kapunk, valóban megláthatjuk őt is, és meglátjuk úgy igazán őt, az ajándékozót. Mert hogy valahogy úgy szokott az lenni, hogy sokszor imádságainkban fohászkodunk mi különböző dolgokért, és kérünk különböző dolgokat, és ez olyan jó, hogyha megkapjuk mindezeket, és úgy tudunk örülni az ajándékoknak, nincs is ezzel semmi probléma, csak sokszor talán azt, aki ilyen gazdagon megállt bennünket, éppen őt nem látjuk igazán, és rá nem csodálkozunk úgy, ahogy gyermekként lehetne tényleg. És pedig ilyenkor tölti be a szívünket is az öröm, az a tiszta öröm, ami tényleg a vele való közösségben lehet a miénk. Nos, hát olyan jó lenne, hogyha most itt tudnánk együtt figyelni Isten igéjére, miközben hallgatjuk a 103. Zsoltárt, hogy most tényleg az ajándékozó Istent, magát, Istent tudnánk csodálni, és neki tudnánk örülni, és igazán tudnánk együtt benne gyönyörködni.
Ének Isten irgalmáról. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el a vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van. És igazsága még az unokáinkkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancstavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat.
Hálás a szívem, Uram, azért, hogy megismerhettelek téged, hogy megszólítottál engem is, hogy néven szólítottál. Hálás vagyok neked azokért az igékért és bibliai történetekért, amelyeken keresztül már gyermekkoromban is megmutattad szeretetedet, és jelzést adtál saját magadról. Hálás vagyok azért, Uram, hogy eljöhetett az az idő, fiatal koromban, amikor úgy rázott meg a te szavad, hogy már nem lehetett tovább futni, és már nem lehetett mellette csak úgy elmenni, hiszen azelőtt is sokszor hallhattam igédet, de köszönöm, hogy akkor megragadtál, és köszönöm neked azt, hogy a tiéd lehetek. Áldalak és magasztallak téged végtelen szeretetedért. Áldalak és magasztallak azért, hogy készen van a bűnbocsánat. Köszönöm, hogy lehetett rendezni így a múltat, mindazt, ami azelőtt történt, vétkeimet odavihettem eléd, s köszönöm neked, hogy azóta is kegyelmedből élhetek. S hálás a szívem, Uram, azért is, hogy egyre jobban megismerhetlek téged. Hálás vagyok azért, hogy tudhatom, nem csak engem szeretsz, hanem minden embert, mindnyájunkat, és hogy ez a szeretet köt össze igazán bennünket. Hálás vagyok azért, hogy minden áldásod és ajándékod, az örök élet, a bűnbocsánat ajándéka is mindnyájunk számára el van készítve. Köszönöm, hogy szabad nyújtanunk hitünk kezét ajándékaid után. De olyan jó, Uram, valóban, amikor már nem is annyira az ajándékaid és az áldásaid kellenek, hanem a veled való együttlét. Amikor csak úgy ketten lehetünk, te meg én, és köszönöm, hogy ez is mindnyájunk számára adva van, és lehetőség, hogy lehetünk így kettesben veled, és gyönyörködhetünk benned. Most azért imádkozom, hogy hadd tudjunk igazán gyönyörködni, adj nekünk ilyen pillanatokat, perceket, órákat az életünkben, amikor így kettesben vagyunk, és gyönyörködünk benned. És most pedig kegyelmedből áldj meg úgy, hogy együtt tudjunk gyönyörködni. Áld meg így az ige hirdetését itt közöttünk, hogy hadd érinthesse meg a szívünket. Maradj velünk, kérünk, a te irgalmaddal továbbra is. Ámen. Készülve Isten beszédének a hallgatására énekeljük a 346. dicséretet. 346. énekünket énekeljük. Győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. Olyan dicséret, amelyet, ha jól tudom, bármely felekezethez tartozunk, ismerjük. Jól tudom? Igen? Énekeljük együtt akkor mind az 5 verszakával.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Isten áldjon meg bennünket ma este is, és örülök, hogy ma este itt lehetek. Amikor legutoljára itt voltam a református gyülekezetben, és a szószéken állhattam, akkor egészen másképp nézett ki itt még minden, itt még a régi berendezések voltak. Most itt lehetek egy új szószéken, hát hadd dicsérje meg a református gyülekezetet, nagyon szép itt minden. Nagyon jól sikerült a felújítás, biztos jó ide járni ebbe a templomba, és itt Isten dicsőíteni. És ez valószínű nem csak nekem jelent örömet, hanem valamennyiünknek. Jó látni azt, ha a gyülekezetek fejlődnek és növekednek, akár az épületekben is, vagy a berendezésekben is. Ma este az első Tesszalonikai levél 5. fejezetének egy rövid kis szakaszát fogom felolvasni. Ez a rövid kis szakasz a 16. és a 17. vers így hangzik: mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. Nagyon rövid ige, de nagyon velős és nagyon komoly üzenetről szól. Mindig örüljünk és mindig imádkozzunk. Azt hiszem, hogy a magyar embereknek ez különösen komoly üzenet. Örüljetek. Olvastam egy nemzetközi felmérést, ami 32 országnak a polgárait kérdezték meg, hogy mennyire elégedettek, mennyire boldogok, mennyire optimisták, mennyire látják pozitívan a jövőt. És a 32 országból Magyarország a 30. dicsőséges helyet foglalt el. Vagyis a magyar ember inkább úgy gondolkodik, hogy a holnap rosszabb lesz, mint a ma. Vagy egy kicsit pesszimisták vagyunk, kicsit szorongunk, nem nagyon szeretünk örülni, vagy ha mégis örülünk, szokták azt mondani, hogy ilyen búsulva vigad a magyar. De hát Isten igéje nem arról beszél, hogy búsulva vigadjunk, hanem arról beszél, hogy mindenkor örüljünk. És ha örömről van szó, akkor fontos, hogy ezt komolyan vegyük. Egyszer egy interjúban egy genetikust kérdezett a riporter, és hát többek között erről beszélgettek, hogy a magyarok miért annyira pesszimisták, és a genetikus azt mondta, hogy genetikailag nem lehet igazolni a pesszimizmust. Tehát ez nincs bekódolva az emberekbe. Az, hogy a magyar emberek mégis inkább pesszimisták és kevésbé optimisták, jobban szeretnek bánkódni, mint örülni, hát ez azért van valószínű, mert hát ilyen a történelmünk, és hát a magyarok ráhangolódtak a mélabús hangulatra, és kevésbé tudnak örülni. És az interjú készítő megkérdezte az orvostól, a genetikustól, hogy mit tanácsol, mit kell tenni. És azt mondta, hogy a magyaroknak meg kell tanulni örülni. Hát Isten igéje is ezt mondja nekünk, hogy tanuljunk meg örülni. Mert a Biblia ezt mondja, hogy mindenkor örüljetek. Nem csak néha, nem csak évente egyszer-kétszer, hanem az öröm, az legyen folyamatosan ott az életünkben. A Biblia egyébként nagyon-nagyon sokat beszél az örömről. Olyan sokat beszél az örömről, hogy ma este én csak egy nagyon kis részletét tudom ennek elmondani, hogy a Biblia mennyi minden helyen és milyen sok módon bátorítja az embereket az örömre. Néhány igét hadd említsek meg. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Vagyis Pál azt mondja, hogy az Isten boldog. Ezzel talán nem mondtam újat. Isten jól érzi magát, boldog. Az Isten boldogsága az kiteljesedik folyamatosan és újra. Szóval Isten boldog, és a boldog Isten, amikor megteremtette ezt a világot, akkor egy gyönyörű, szép világot és tökéletes világot teremtett meg, és azt akarta, hogy mindaz, ami ebben a világban van, az szép legyen, és ami él ebben a világban, amikor megteremtette az embert, azt akarta, hogy az ember is boldog legyen. És tudjuk, hogy Isten, amikor értékelte a teremtést, akkor Isten boldogan tudta értékelni, hiszen mindaz, amit látott, arra azt mondta, hogy jó, igen jó, tökéletes, minden jól működik. És a végén azt látta, hogy hát csupán Ádám nem működik jól. Ádám nem igazán boldog. Valami baj van Ádámmal. És azt mondja Isten, hogy akkor jöjjön a segítőtárs. És Isten megteremti Évát, és teljes lesz az öröm. Vagyis Isten azért adja Évát Ádámnak, hogy Ádámnak az öröme teljes lehessen, hogy boldog ember lehessen Ádám. És ez azóta is így működik. Ha vannak itt házaspárok, akkor kedves férjek, ha a feleségeitekre néztek, akkor gondoljatok arra, hogy Isten azért adta a feleségeiteket, hogy rajta keresztül az Isten áldása, az Istennek az öröme ott legyen az életedben. És fordítva is természetesen, a feleségek is gondolhatnak úgy a férjükre, hogy Isten ajándékai, és azért adta az Isten a férjet, hogy az Istennek az öröme, az Istennek az áldása ott lehessen az életünkbe. Mert Isten nem önmagával akar boldog lenni, nem önmagával akar örülni, hanem azt akarja, hogy az ember is boldog legyen. És ez nagyon-nagyon fontos. Sokszor a keresztényeket azzal vádolják, hogy nem tudnak örülni a keresztények. Amikor én megtértem, 18 éves voltam, és az érettségi után sok-sok régi barátomat, hát nem elveszítettem, csak kevésbé találkoztam velük, és kicsit később, amikor újra találkozhattam olyan barátokkal, akikkel folyamatosan nagyon sok mindent együtt csináltam, és beszámoltunk arról, hogy kivel mi történt, akkor elmondtam, hogy én megtértem, járok egy gyülekezetbe, nekem fontos Isten. És ahogy a régi barátaim úgy hallgatták, mondták, hogy tiszteletbe tartják a döntésemet, de láttam, hogy elkezdtek sajnálni. És ahogy beszélgettünk, elmondták azt, hogy biztos jó kereszténynek lenni, de hát sajnálnak engem, mert egy csomó dolgot nem tudok csinálni, amit emlékszel, és akkor mondták, hogy ezt csináltuk, meg azt csináltuk, és mennyi öröm, meg mennyi jó dolog volt, és mennyi vagányság volt a régi életünkben, hát valószínűleg te most már ezt nem csinálod. És akkor mondtam nekik, hogy engem ne sajnáljatok. Én nem szomorú lettem, én nem egy ilyen savanyú ember lettem, amikor megtértem, én ezzel találkoztam az igazi örömmel, az igazi boldogsággal. Én sokkal boldogabb vagyok most, mint évekkel korábban. Vagyis, amikor valaki találkozik a boldogság forrásával, Istennel, akkor nem szomorúnak kell lenni, akkor nem lefagyunk, akkor nem savanyúak leszünk, hanem az Istennek az öröme, az Istennek a boldogsága betölti az életünket. És egy keresztény ember az lehet boldog, sőt, boldognak kell lenni. És azt mondja a Biblia, hogy mindenkor örüljetek. És ez az öröm az Istentől jön, és ez kiteljesedik az életünkben. Szóval a keresztényeknek boldognak kell lenni. Dávid is ezt mondja. A 16. Zsoltárban arról beszél Dávid, hogy teljes öröm van te nálad. Ez a teljes, ez minden, a mindent jelenti. Hogy te vagy a legmagasabb örömforrás. Ennél nagyobb már nincs, ennél tökéletesebb öröm már nincs. De azért gondoljunk Dávid királyra. Ő egy nagy hatalmú ember volt. Volt sok felesége, volt sok pénze, volt sok lehetősége. Ha pihenni akar, tudott pihenni. Ha utazni akar, tudott utazni. Ha el akart érni valamit, akkor szólt a szolgáinak, és azokon keresztül mindent elérhetett. Bármire vágyott, tulajdonképpen azonnal megkapta, mert ő volt a király. Volt pozíciója, volt ereje, volt hatalma, mindene megvolt. Azt mondhatjuk, hogy bármilyen örömöt akart megszerezni magának, tulajdonképpen bármi ott volt kéznél. Az akkori világban ő olyan ember volt, aki azt mondja, nekem ez az öröm kell, és megragadta, és elérhette. És ez a Dávid mit mond? Hogy az a sok minden, ami körülöttem van, az a sok örömforrás, amit a világban megszerezhetek, persze ez is jó, de a teljes öröm hol van? A teljes öröm az Istennél van. A teljes öröm van te nálad. Vagyis nekünk keresztényeknek, akik megtaláltuk a teljes örömnek a forrását, magát Istent, nekünk a boldogság az természetes. A boldogság az ott lehet az életünkben, az öröm ott lehet az életünkben, hogy mi Istennel kapcsolatban vagyunk. És nekünk boldogabbaknak kell lenni, mint azoknak, akik nem ismerik az Istent. Mert nekik szomorkodni kell inkább. És nekünk pedig örülni kell. Az ember egyébként úgy van megteremtve, hogy akarunk örülni. Ha valaki huzamosabb időn keresztül, sok időn keresztül nem tud örülni, akkor arra úgy tekintünk, mint egy beteg emberre. Ha valaki nagyon pesszimista, vagy nagyon depressziós, akkor azt mondjuk, hogy valami változtatni kell, mert ez nem normális. Az a normális, ha valaki kiegyensúlyozottá válik, amikor tud örülni. Persze a szomorúság, vagy a fájdalom is az életünk része, de ebből kijöhetünk, és tudunk örülni. És ez a normális. És az emberek újra és újra vágynak arra, hogy különböző örömöket átéljenek. És gondoljunk csak a társadalmunkra, az emberekre. Az evésben, az ivásban, a kapcsolatokban, az utazásban, a sportban, a szórakozásban, mindenben az ember az örömnek a forrását keresi. És az emberek újra és újra gyakorolni akarnak valamit, amitől ők örülhetnek. És ezek az örömforrások rendelkezésre is állnak, kinek milyen szinten, de rendelkezésre állnak. És az ember meg akarja ragadni ezeket az örömforrásokat. És ha valaki nem elég türelmes, akkor ilyen gyors megoldásokat is használnak az emberek, levesz egy tablettát, elszív egy cigarettát, iszik valami alkoholt, vagy olyan szereket, amivel gyorsan földobja magát, mert örülni akar. Mert az ember nem érzi jól magát, ha csak az élet terhei nyomják. Szeretne felszabadulni, és szeretne örülni. És ez normális, mert Isten így teremtett meg bennünket. Az nem normális, az örömöt nem legális úton szerezzük meg, vagy a nem helyes úton járunk. És a Biblia arról beszél, hogy el lehet jutni az örömnek a forrásához, ami nem más, mint maga Isten. És ez az út, ami az Istenhez vezet, ez az örömnek az útja, ezen az úton vannak állomások. És hadd említsek meg két fontos állomást. Az egyiket úgy hívják, hogy alázat, a másikat úgy hívják, hogy bűnbánat. Ha valaki az alázat és a bűnbánaton keresztül eljut az Istenhez, akkor az Isten megáldja őt, és betölti az Isten az örömmel. Olyan sokszor láttam, amikor emberek megtérnek, és a saját életemben is ezt tapasztaltam, hogy ahhoz, hogy ezt az igazi örömet átélje az ember, ahhoz tényleg át kell élni a bűnbánatot is. Át kell élni a megaláztatást is, hogy megalázom magam Isten előtt, hogy az Isten fel tudjon emelni. És amikor ezt átéli valaki, jön az Istennek az áldása, és az Isten fölemeli az embert. A Biblia tehát erről beszél, hogy az alázaton és a bűnbánaton keresztül eljuthatunk a teljes örömig. A zsidók, amikor visszatértek a fogságból, és Nehémiásnak a vezetésével elkezdik építeni a jeruzsálemi várfalat, és egyre gyorsabban haladnak, és egyre több munkát elvégeznek már, és egyszer van egy fontos esemény az építőknek az életében. Nehémiás 8-ban ezt mondja a Biblia, hogy amikor az egész nép együtt volt, erre bátorítja őket, hogy ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Mi történik? Hallgatták az Istennek az igéjét, és ezek az emberek megalázták magukat Isten előtt. Bűnbánatot gyakoroltak, sírtak. És így folytatódik. Majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, és ígyatok édes italokat. A jó falatok meg az édes italok, ezek az örömnek a forrásai. A magyarok azért erről híresek, hogy szeretnek enni, igaz? És örülni annak, hogy jót tettünk. És itt az Isten igéje is azt mondja, hogy menjetek, egyetek jó falatot, ígyatok édes italokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Ez is az öröm forrása, amikor adni tudunk, nem csak kapni. Azt mondja a Biblia, nagyobb öröm adni, mint kapni. Nagyobb dolog odaadni valamit, valakinek segíteni, mint elfogadni valamit. Ez is az örömnek az egyik forrása, hogy adjatok, segítsetek másoknak is. És így folytatódik az ige, mert a mi Urunknak a szent napja ez. Ne bánkódjatok most már, mert az Úrtól való öröm erőt ad nektek. Mit mond az Isten igéje? Hogy az Istentől jövő öröm, az nekünk erőt ad. Ha valaki a bűnbánaton és az alázaton keresztül eljut az Istenhez, jön az Istennek az öröme, az Istennek az áldása, ami erőt ad nekünk. És hogyha ilyen örömforrások vannak az életünkben, akkor persze, hogy boldogok vagyunk. Persze, hogy örülünk, és azt mondjuk, hogy jól mennek a dolgaink. És aki nem ezeket az örömforrásokat gyakorolja, hanem Isten nélkül akar örömöket elérni, és valaki jó mélyen belemegy az örömökbe, másnap azon nem lehet beszélni. Ismerjük azt, amikor emberek végszórakoznak egy-két éjszakát, és utána ki kell pihenni magukat. Annyira belefáradnak az örömszerzésbe, hogy nem tudnak tovább menni, mert pihenni kell. De az Isten nem arról beszél, hogy amikor az Isten megállt bennünket, akkor utána ki kell vonni magunkat a forgalomból, és pihenni kell, mert az Isten öröme az erőt ad nekünk. Az Isten nélküli örömök pedig elveszik az erőnket, és újra regenerálódni kell. Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, akkor a nép ünnepelte. Egy óriási öröm volt. Dicsőítették Jézus, dicsőítették Istent. És ott volt a vallásos elit, akik nézték ezt az egész eseményt, és azt mondták, hogy ez nem normális. Az emberek kiabálnak, össze-visszaságon is zűrzavar van, ez nem normális. És amikor Jézusnak szóvá tették ezt az egészet, hogy Jézus mit mond? Azt mondja, hogy ez egészen normális. Nyugodjatok meg, ez normális dolog. Amikor az emberek ünnepelnek, és az Isten dicsőítik, az normális dolog. Mert az Isten megáldja őket. És Jézus azt is mondja, hogy ha ezek nem tennék, ha itt nem lenne ünneplés, és nem lenne öröm, az Isten ezt nem tűrné, akkor a köveket indítaná arra, hogy ők ünnepeljenek. Mert az öröm, az folyamatosan működik. Azt mondja a Biblia, Lukács 15-ben, hogy nagy öröm van a mennyben egyetlen megtérő bűnös miatt is. Egyetlen egy ember, amikor megtér, a mennyben óriási öröm van. És a földön is természetesen. Mi is örülünk, amikor látjuk az embereket, hogy Istenhez jönnek. Ez öröm. Azt arról is beszél a Biblia, hogy örüljünk még akkor is, amikor üldöznek bennünket. És gondoljunk arra, hogy a mi nevünk föl van írva az élet könyvébe. Szabad örülni, és szabad arra gondolni, hogy az Isten mit ad nekünk, és hogyha ez tölti be a gondolatainkat, ez tölti be az életünket, akkor a keresztények igazán boldog és kiegyensúlyozott emberek tudnak lenni, akik örülni tudnak. Filippi 4:4-ben azt mondja a Biblia, örüljetek az Úrban, mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És én most nem mondom tovább, hogy hány helyen beszél még a Biblia az örömről, még több száz igeverset lehetne kigyűjteni a Bibliából, ahol arról beszél a Biblia, hogy az Isten népe az örüljön. És ma este is Isten erre bátorít bennünket, hogy legyünk boldogok Istenben. Hogy örüljünk annak, hogy mi keresztények vagyunk, hogy mi megváltott gyermekei vagyunk Istennek. Minden vasárnap erről szól, hogy a feltámadás örömében együtt vagyunk, hogy ünnepeljük Istent, aki a mindenható, és Jézus, aki föltámadt, aki a megváltást befejezte, és győzött. Szóval a kereszténység az örömről szól. Ezt ne felejtsük el, és engedjük meg, hogy az Isten öröme átjárja az életünket. És a ma esti ige nem csak az örömről szól, hanem arról is, hogy szüntelen imádkozzatok. Ahogy az öröm is szüntelen ott kell, hogy legyen az életünkben, az imádság is egy ilyen alap dolog, hogy szüntelen és folyamatosan imádkozni tudjunk. Néhány évvel ezelőtt, amikor még a gyerekeink kisebbek voltak, elmentünk egy színházi előadásra, valamilyen mesejáték volt, és a fiam körülbelül 10 percig bírta, hogy odafigyelt, és 10 perc után úgy jó hangosan hallható módon, hogy a környezetünkben mindenki hallott, hogy megszólalt, és azt mondja, hogy apa, mikor megyünk már haza? És mondtam neki, hogy még 1-2 óra esetleg hátra van, úgyhogy még elég türelmesnek kell lenni. 10 perc után megunta, és azt mondtam, hogy valami más kellene csinálni. Nagyon sokszor azt hiszem, hogy a kereszténységnek is egy problémája, amikor az imádságról van szó, a nagy lendülettel imádság, és aztán 10 perc múlva nézzük az órát, hogy valami más is lehetne csinálni most már. De a Biblia nem arról beszél, hogy legalább 10 percig imádkozzunk, hanem a Biblia arról beszél, hogy szüntelen imádkozzunk. Ez egy ilyen non-stop, folyamatos tevékenység a hívő embernek, hogy az Istennel kapcsolatban van, és imádkozik, és kommunikál. Kapcsolatban van az élő Istennel. Erről beszél a Biblia. Jézus azt mondja, bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön, mind abban, amit kérnek, mindazt megadja nekik az én mennyei atyám. Ha ketten egységben vannak az Isten előtt, arra az Isten reagál. És ha mi ketten, hárman, százan, ezren, bármennyien egységben vagyunk az Isten előtt, és így imádkozunk, és folyamatosan ott vagyunk az Isten előtt, akkor arra az Isten reagál. Megadja, válaszol a kéréseinkre, és elkezd működni valami, hogy történni fognak a dolgok. Ez egy óriási kijelentése Jézusnak, olyan hatalmas, hogy alig tudjuk fölfogni, hogy mit jelent ez. Hogyha csak ketten az Isten jelenlétében vannak egységben, akkor arra az Isten reagál. És a Biblia azt mondja, hogy szüntelen imádkozzunk. És ez egy bátorítás nekünk, budaörsi keresztény hívő embereknek, hogy szüntelenül imádkozzunk, legyünk az Istennek a jelenlétében, és higgyük azt, hogy az Isten reagálni fog, az Isten válaszolni fog, és olyan dolgok történnek, talán amit el sem tudunk képzelni. És szükség van arra, hogy az Isten óriási dolgokat tegyen. Gondoljunk csak arra, hogy a környezetünkben, ha szétnézünk, vagy az országunkban, vagy Európában, vagy akár az egész világon, azt kell mondani, hogy a mai világunk elkölcsileg hasonlít a Sodoma és Gomora kategóriájához, amire Isten azt mondta, hogy elegem van ebből. És azt is mondhatjuk, hogy a mi világunk nagyon hasonlít az özönvíz előtti állapotokhoz, amire Isten azt mondta, hogy na itt a vége, húzunk egy vonalat, és egy ember, illetve egy embernek a családja az tovább mehet, a többiek maradjanak. Isten ma is megtehetné ezt. Azt hiszem, hogyha reálisan nézzük és őszintén értékeljük a mai eseményeket, amelyek a világunkban vannak, akkor talán nem is kéne az Istennek még egy másodpercig sem várni. De az Isten még nem tette meg. Mert a kegyelem működik. És az Isten még vár. És az Isten, mikor lenéz ránk, nézi ezt a földet, akkor azt kell mondani, hogy most azért mégis egy picit jobb a helyzet, mint Noé idejében. Mert akkor volt egy ember, illetve egy embernek a családja, akik igazak voltak. És ha ma Isten lenéz Budaörsre, akkor nem egy embert lát. Embereket, családokat, gyülekezeteket lát, akik az Isten népéhez tartoznak. Akiken keresztül Isten hatalmas dolgokat tud elvégezni. És ezek a keresztények mi vagyunk. Isten ránk bíz valamit, hogy rajtunk keresztül történjenek nagy dolgok. És ha szüntelen tudunk imádkozni, ha Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor az Isten a hitünkön, az imádságainkon, a tevékenységeinken keresztül, az engedelmességünkön keresztül óriási dolgokat tud elvégezni. Arra bátorít bennünket az Isten, hogy szüntelen imádkozzunk. Hogyan tudjuk fölvenni a versenyt a világban a különböző izmusokkal, okkultizmussal, bűnnel, nyomorúsággal, korrupcióval, szélsőséges dolgokkal, vagy azzal a pogány modernizmussal, ami mostanában körülöttünk van. Hogyan lehet reagálni a New Age-re, hogyan lehet reagálni a hitetlenségre? Hát ennek talán az első fontos lépése az, hogy a keresztények elkezdenek imádkozni Istenhez. Együtt, egy akarattal, egy hittel kérik az Istent, hogy történjen valami. És erre az Isten reagál. Ha az egyház az Isten jelenlétében él, akkor ott nagy dolgok történnek. Szeretnék befejezésül két dolgot említeni, hogy hogyan tudjuk gyakorolni ezt a szüntelen imádkozást. Hogy ne csak 10 percig, hanem folyamatosan, újra és újra az Isten jelenlétében tudjunk lenni. Az egyik módja a folyamatos imádságnak, hogy használjuk a szemünket. Amit látunk magunk körül, azok mind információk, amelyek bejönnek a tudatunkba. Látunk jó dolgokat, látunk kevésbé jó dolgokat, látunk szörnyű, rossz dolgokat, de amiket látunk, arra az imádságban tudunk reagálni. A Bibliából azt látjuk, hogy ez egy olyan mód, amit egyrészt Jézus is gyakorolt, másrészt bibliai személyek is gyakoroltak. Jézusról azt tudjuk, hogy a Máté evangéliumában arról beszél, hogy amikor látta a sokaságot, nézte az embereket, akkor megszánta őket, mert elesettek és elgyötörtek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus látott egy csomó embert, aki nyomorúságban élt, és Jézus utána megfogalmaz egy ima témát, és azt mondja a tanítványoknak, hogy látjátok ti is mindazt, amit én látok. És ennek az eredmény mit kell csinálni? Kérjétek az aratás urát, kérjétek a mindenható Istent, hogy küldjön embereket, hogy történjen valami, hogy ez ne így maradjon. Jézus, amit látott, arra reagált. Ezt látjuk Pál apostolnál is. Elmegy Aténba, végigjárja a várost, figyeli az embereket, figyeli a várost, és látja az Isten szobrokat. És azt mondja a Biblia, hogy fölháborodott a lelke, háborgott belül, és azt mondja, hogy borzasztó, ami ebben a városban van. Mert látott valamit, és arra reagált a lelke, a szelleme. És aztán elkezd prédikálni, és elkezdi hirdetni az Istennek az igéjét. Amit látott, arra reagál. És fontos, hogy amit mi látunk, ahogy utazunk a villamoson, a buszon, az autóban, sétálunk az utcán, egy csomó dolgot látunk, embereket, ügyeket, helyzeteket, jó és rossz dolgokat, fontos, hogy ezekért imádkozzunk. Talán másfél éve történt, itt a lakótelepre kimentünk a gyülekezetünkből néhányan, és evangelizáltunk, és próbáltunk emberekkel beszélgetni, és a lakótelepnek az egyik ilyen park részében egy padon ült néhány fiatal. Oda mentem hozzájuk, meg másokkal együtt, és megkérdeztük tőlük, hogy szeretnének-e beszélgetni Istenről. Mondtuk, hogy mi keresztények vagyunk, mi a köszik a gyülekezetből jöttünk, és hogy akartok-e beszélgetni Istenről. És az egyik lány nagyon határozottan azt mondta, hogy valami új témát mondjál, ez nem érdekel bennünket. És mondtam neki, hogy hát túl sok témánk most nincsen, tehát mi erről szeretnénk beszélni, hogyha ti hajlandóak vagytok erre, akkor szívesen beszélünk, hát ha nem, akkor nem kötelező. És aztán mondták, hogy őket ez nem érdekli valami más, és mondtuk, hogy akkor tehát mi iszlámról nem akarunk, buddhizmusról nem akarunk beszélni, New Age-ről nem akarunk, tehát ezek számunkra nem fontos témák, egyedül Jézus. És akkor mondták, hogy ők nem. Aztán azt mondtam nekik, hogy jó, nem baj, akkor nem beszélgetünk, de megengeditek, hogy imádkozzak, értetek? Úgy összenéztek, és nem értették, hogy most én mit akarok ott csinálni, és mondom, csak annyi, hogy imádkozhatok, értetek? És akkor azt mondták, hát jó, imádkozzál. És akkor imádkoztam. És amikor befejeztem az imádságot, akkor összenéztek újra, és azt mondják, hogy és most mi fog történni? Hát mondom, az Isten válaszolni fog majd az imádságra. És mondja, van Isten? Hát persze, hogy van. És elkezdtünk beszélgetni. És arra jöttem rá, hogy ez az imádság ez összetörte azt a falat, ami közöttünk volt. Azt mondták, őket nem érdekli a téma. És az imádság után volt egy csomó kérdésük, hogy akkor mi az az imádság? Hogy működik? Van Isten? Létezik ez az egész? Mit mond a Biblia? És hosszú időn keresztül tudtunk velük beszélni. Az imádságnak van ereje, az imádságnak van hatalma. Ha hiszünk az Istenben, és bízunk az Istenben, és elhisszük azt, hogy folyamatosan imádkozhatunk. Nézzük meg egy másik módját az imádságnak, tehát az egyik, hogy használjuk a szemünket, és amit látunk, arra reagáljunk. A másik módja az imádságnak, hogy be kell csukni a szemünket. Valamikor arra van szükség, hogy ne lássunk semmit. És ne a külső ingerek, a külső információk jöjjenek be a tudatunkba, vagy a szívünkbe, hanem inkább kiengedjünk mindent, és Istenre koncentráljunk. És nagyon sokszor, amikor csak az Isten jelenlétében vagyunk, amikor nem figyelünk senkire és semmire, csak az Istenre, akkor az Isten olyan dolgokat tud nekünk mondani, amit mi soha nem látnánk meg. Vagy ami szabad szemmel nem látható, ami fizikailag érzékelhetetlen. A Bibliában olvasunk arról, hogy Ámosz próféta, aki hát jóval Jézus előtt élt, azt mondja, hogy látta Izraelről Uzia, Júda királyának az évében, a idejében, 2 évvel a földrengés előtt, és akkor mondja az ige tovább, hogy mit látott. És hogyha belegondolunk ebbe az egész helyzetbe, ami Ámosz próféta körül volt, egy anyagi jólét volt, aránylag kiegyensúlyozottan éltek az emberek, de az Isten hit az nagyon gyenge szinten működött. Az Istentől eltávolodtak az emberek. És ez a próféta, Ámosz próféta elkezd beszélni arról, még a földrengés előtt 2 évvel, az Isten ítélete előtt 2 évvel, hogy majd figyeljetek, mert történni fog valami. Nem azért, mert látta ezt, nem azért, mert sétált az utcán és látta, hogy földrengés lesz, hanem azért, mert a próféta az Istennel kapcsolatban volt, az Isten kijelentését megértette, és előre elmondta az embereknek, hogy mire készüljenek. Valamikor az Isten így vezet bennünket. Becsukjuk a szemünket, imádkozunk, és Isten mond valamit, olyan dolgokat mutat, ami nem látható. És ma is szükség van olyan emberekre, ilyen próféta lelkű emberekre, akik megértik az Isten szavát, akik ott vannak az Istennek a jelenlétében, és megértenek dolgokat, üzeneteket, elvesznek Istentől, és továbbadják a gyülekezetnek, az Isten népének, hogy Isten vezessen bennünket. Azt mondja a Biblia, ha nincs kijelentés, vagyis nincs ilyen mennyei információ, akkor elvadul a nép, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. És szintén Ámosz mondja, az én Uram az Úr semmit nem tesz addig, amíg titkát ki nem jelenti a szolgáinak, a prófétáknak. Föltehetjük mi is a kérdést, Isten mit akar Budaörssel? Isten mit akar a körülöttünk lévő emberekkel? Mi a terve Istennek? És erre azt is mondhatjuk, hogy hát ezek titkok, nem tudjuk pontosan. Ha sétálunk az utcán, nézzük az embereket, figyelünk eseményeket, ebből nem biztos, hogy látható az, hogy mi lesz holnap, vagy holnap után, vagy 10-20 év múlva. De azt mondja a Biblia, hogy az Úr semmit nem tesz addig, amíg a titkait ki nem jelenti a prófétáinak. Vagyis Isten előre megmond dolgokat, előre megmond eseményeket, előre fölkészíti a népét, hogy mi fog történni, hogy merre menjenek, hogy mire vigyázzanak. És ezért kell szüntelenül imádkozni, ezért kell ott lenni az Isten jelenlétében, és aki valamit kap Istentől, azt megoszthatja a többiekkel. Ezt mondta az Isten. Ezt kell tenni, vagy ezt nem kell tenni. Az Isten a titkait nem elrejteni akarja előlünk, hanem bemutatni nekünk, megmutatni. Amikor eljön az ideje valaminek, akkor Isten megmutat valamit. És ez egy fantasztikus lehetőség a hívő embernek. Azt mondja tehát az Isten igéje, hogy mindenkor örüljetek, és szüntelen imádkozzatok. Nagyon rövid kis üzenet, és nagyon mély és nagyon komoly üzenet. És ezt gyakorolni is kell, hogy örüljünk, és imádkozzunk. Most egy ima héten vagyunk, egy olyan ima héten, ami az egységről szól. Ha én most nagyon röviden elmondom, el akarom mondani a hitvallásomat az egységgel kapcsolatban, akkor azt mondom, hogy az egység igazán nem arról szól, hogy mindenki ugyanolyan ruhába fog járni. Nem arról szól, hogy minden templomon ugyanaz lesz a felirat. Ez is az egységnek egyfajta jele, de hogyha a szívben nincs egység, akkor az egész semmit nem ér. Ha nincs ilyen szív szerint, ilyen szövetségi egység az emberek között, a gyülekezetek között, vagy a hívő emberek között, amiről az Isten igéje beszél, akkor ez az egész semmi másról nem szól, mint külsőségekről. És amikor azt mondja a Biblia, hogy örüljetek, hogy szüntelen imádkozzatok, akkor ez az egységnek az egyik megnyilvánulása lehet, hogy akik keresztények, azok ebben dicsőítsék meg Jézus Krisztus, hogy együtt tudnak örülni, hogy együtt tudnak imádkozni, és közeledünk egymáshoz. És föl tudjuk emelni egymást, és tudjuk bátorítani egymást, és tudjuk segíteni egymást, mert Isten azt akarja, hogy egyek legyünk, és együtt tudjunk megmozdulni. Még akkor is, ha különböző a nevünk, még akkor is, hogy a különböző a liturgia, vagy a szertartás. Nem ez a lényeg igazán, hanem az, hogy szív szerint egyek legyünk, és tudjuk támogatni, és tudjuk segíteni egymást. A történelemből azt tudjuk, hogy amikor Isten nagy dolgokat végzett a világban, vagy olyan területeken, ahol ébredések voltak, és sok ember megtért aránylag rövid idő alatt, előtte mindig megelőzte ezeket az időket az, hogy a keresztények elkezdték komolyan venni az imádságot. Különböző gyülekezetekből, különböző egyházakból elfelejtették azt, hogy mi a háttér. Ami fontos volt az, hogy Jézus Krisztus ki hogy ő a megváltó, hogy ő a szabadító, és az embereknek be kell mutatni Jézus Krisztust. És amikor ez az egység kezdett kialakulni, hogy nem egymás ellen, hanem egymásért és az Úrért, akkor Isten elkezdett nagy dolgokat tenni. Isten meg tudja ezt tenni a napjainkban is Budaörsön, vagy a környezetünkben. Isten meg tudja változtatni a városokat, a falvakat, az embereknek a szívét. Hát mindenképpen azt kell mondani, hogy igen, persze meg tudja tenni. Isten nálunk nélkül is meg tudja tenni, lehet, hogy sokkal gyorsabban és sokkal jobban, mint ha velünk dolgozik együtt. De Isten mégis egy kegyelmes Isten, aki azt akarja, hogy mi is a részesei legyünk az ő örömének. Mi is ott legyünk benne az ő munkájában. Isten arra hív bennünket, hogy örüljünk, hogy átéljük az Isten örömét, és hogy imádkozzunk. És aztán vannak más lépések is még az egységben, hogy tovább tudjunk menni, de azt hiszem, hogy ha nem tudunk együtt örülni, ha nem tudunk egymás sikereinek örülni, hogy akár az egymás nehézségeiben nem tudunk segíteni, vagy egymásnak a kudarcaiban nem tudunk együtt sírni, akkor még az egység nagyon messze van. De ha ebben egyek tudunk lenni, és együtt tudunk imádkozni, akkor lehet tervezni, hogy a következő lépcsőfokra és a következő lépcsőfokra is föl tudunk lépni. És mindezt Isten azért akarja, hogy rajtunk keresztül áldást adjon a környezetünk számára. Hiszünk abban, hogy Isten meg tudja változtatni a környezetünket. Én hadd hívjak arra mindenkit, hogy legyünk hűségesek az imádságban. Ne azt nézzük, hogy nem lehet. Ne azt nézzük, hogy mi nem működik. Hanem azt nézzük, hogy Isten mit mond. És tudjuk bátorítani és segíteni egymást, felekezettől függetlenül. Mindazok, akik hisznek a Szent Háromságban, akik hisznek Jézus Krisztusban, hogy ő a megváltó, hogy ő a szabadító, akik keresztények vagyunk és ebben egyek vagyunk, nekünk együtt kell mozdulni különböző dolgokban. És ez az imahelyét is arról szól, hogy ezt vegyük komolyan, hogy higgyünk ebben. Az imádságban, az örömben, az egymás támogatásában és minden másban. A lehetőség a kezünkben van. Isten azt mondja, hogy én akarlak vezetni benneteket. Ti is akarjátok, vagy mi is akarjuk? Akarjuk mozdulni együtt Istennel? Ha igen, akkor válaszoljunk az imádságainkkal és az engedelmességünkkel. Isten áldjon bennünket. Amen.
Miközben hallgattam itt, hogy hogyan lehet imádkozni. Az ige hirdetés vége felé volt erről szó. Ha közben eszembe jutott az, hogy amikor a templomunk felújítása elkészülhetett, azután nem sokkal egy este valahogy, nem tudom igazából már, hogy miért, hogy mi vezetett, vagy mi késztetett arra, de lényeg az, hogy bejöttem ide a templomba. Üres volt teljesen a templom, bejöttem ide, és csak egyetlen lámpát kapcsoltam fel, és ez a lámpa pedig az volt, amelyik a mögöttem lévő ólomüveg ablakot megvilágítja. És elmentem oda hátra, a templom békébe, oda leültem, és tulajdonképpen így voltam csendben Isten előtt, hogy néztem ezt az ablakot, és közben szépen besötétedett, mert hogy amikor bejöttem még, akkor olyan szürkület volt igazából, félig meddig világos volt, és közben szépen besötétedett, másmilyenek voltak a fény, az ányhatások, és igazából olyan áldott volt az a csöndesség is, mert hát mire is emlékeztetnek bennünket mindazok, amik itt az ablaküvegen vannak, arról, hogy ki is Jézus Krisztus, és hogy mit tett értünk, hogy mennyire szeret bennünket. Szóval olyan áldott csend volt. Gondoltam egyébként itt közben arra, ez nem így volt tervezve, hogy így imádkozunk. Igen, van lehetőségünk arra, hogy imádkozzunk, hallottuk. Íjjunk hát most is ezzel a lehetőséggel, és olyan jó volt a tegnap esti alkalom végén is az, amikor néhányan közülünk imádkoztak, és mi is magunkban együtt mondhattuk velük az imádságot. Én azt kérem, hogy azok a testvérek, akik most erre az estére vállalták azt, hogy így imádkoznak, mint egy vezetnek bennünket az imádságban, azok jöjjenek ide ki, és csendesedjünk így el, és kérjük így valóban Isten vezetését.
Uram, kérlek, gyűjts minket össze,
Gyűjts minket össze, fiatalokat is, hiszen olyan nagy feladat előtt állunk, hogy mint például a vizsgák, az érettségi dolgozatok és az út választása. Kérlek, Uram, adj ahhoz erőt, hogy föl tudjunk rád nézni, hogy meglássunk téged ezekben a nehéz napokban is, ezekben a túl zsúfolt és futó és ronda napokban is. Kérlek, Uram, add, hogy tényleg tudjunk örülni. Tényleg tudjunk örülni, és lássák rajtunk ezt az örömöt. Lássák rajtunk, és tudjunk így nyitott szívvel fogadni a többi fiatalokat, hogy minél többen meglássanak téged, akár rajtunk keresztül is. Kérlek, Uram, vigyázz ránk, ámen.
Drága Istenem, hálás a szívem azért, hogy ismét együtt lehetünk a Te jelenlétedben, a Te családod tagjaiként és egymás testvéreiként, nem csak budaörsiekként, hanem szószoros értelemben testvérekként. Kérlek téged, hogy adj nekünk lehetőséget itt ebben a városban, hogy minél több alkalommal így együtt lehessünk, akár ökumenikus hét, akár adventi gyertyagyújtások alkalmával, de hogyha lehet, akkor még többet szeretnék ezen alkalmaknál kérni tőled. Kérlek téged, hogy azt a szeretetet, amit tőled kapunk, és azt az örömet, azt tudjuk sugározni és közvetíteni a környezetünk felé, és hogy Budaörs, mint egy fejlődő város, hitterén is egyre jobban fejlődjön. Szeretném áldásodat kérni erre. Amen.
Uram, mennyei édesatyám, áldalak és magasztallak téged, és nagyon köszönöm neked, hogy te ma is az vagy, aki voltál. Köszönöm neked szeretetedet, oltalmazó kegyelmedet. Köszönöm neked azt, hogy van templomunk, ahol szólhat az ige, ahol összegyűlhetünk a te dicsőítésedre. És köszönöm neked hálás szívvel azokat az embereket, akiken keresztül eljuthatott hozzánk az evangélium. Uram, Krisztusom, könyörgök hozzád népünkért, könyörgök Budaörs lakosságáért, könyörgök hozzád az emberi világért, ami oly nagyon sok sebből vérzik. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus. Könyörülj meg mindazokon, akik még távol vannak tőled, és nem ismerhetnek téged. Segíts nekünk úgy élni, hogy hitünket úgy tudjuk az embertársaink elé élni, hogy megkívánják ők is a veled való közösséget, hogy ők is vágyjanak utánad, és segíts nekünk, hogy úgy tudjunk szolgálni, hogy egyre több újjászületett ember lehessen a te dicsőségedre. Amen.
Most pedig imádkozzuk együtt, hogy Úr Jézus Krisztustól tanuljunk. Mi Atyán,
amely vagy mennyben van, és a te tessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, kísértésre, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most pedig énekeljünk újra együtt, a 395. dicséretünket keressük meg, és mind a három verszakával énekeljük el. 395. dicséretünk így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybehát. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását, lelkipásztor testvéreimet pedig megkérem, hogy jöjjenek ide.
Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig, most és mindenkor és örökkön örökké.
Amen. Az Istennek a szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon velünk. Amen.
Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa reátok orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzátok, és adjon néked békességet.
Amen. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Menjetek el imádom békességgel, mert az Úr kegyelme veletek van.
Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon rátok.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket holnap este 6 órára az evangélikus templomba, ahol Isten igényét hirdetni fogja Csaba testvérünk, és ahol folytathatjuk a közös imádkozást, és ahogyan azt már tegnap este is hallottuk, az evangélikus testvérek, de ezt mondáltam, most már nem mondom.
Igen. Arról van tehát szó, hogy ahogyan szokássá lett, mint Budaörsön az ökumenikus imahét végeztével, a záró alkalommal egy agapét, egy szeretett vendégséget szervezünk, és erre nagy szeretettel látjuk a kedves ott összegyűlt közösséget. A templomból átmegyünk majd a gyülekezeti házunkba, ez néhány házzal odébb van, a Szabadságút 57-ben megyünk majd az istentisztelet után az evangélikus templomból, és ott ehetjük meg azt, amit a kedves evangélikus testvére sütnek. Elmondhatom, hogy elég jól sütnek az evangélikus. Erre mindenkit szeretettel gyújtok és várunk. Mindezzel egy időben pedig Biblia évének hirdettem meg a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, de világszinten is így van ez. 2008 a Biblia éve kiállítást lehet majd megtekinteni. Egy nagyon komoly és nagyon színvonalas kiállítás, ez mint egy 19 tablón tekinthető ez meg, ez pedig az evangélikus templomban van. Ez ott lesz az istentisztelet közben is, de az istentisztelet után nem kell menekülni a süteményekhez, hanem azt körbe megnézzük, és utána fáradhatunk majd. Tehát szeretettel hívunk a holnap este 6 órakor kezdődő alkalomra is mindenkit.
Most pedig jó pihenést kívánunk mindenkinek. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!